Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ritkán van olyan eset, hogy már a műsor előtt tudom a Tetőterasz éppen aktuális kiadásának a címét. Tájkép csatározás előtt. Ez jelenik majd meg az online változat elején, majd ha fölkerül a Facebookra, illetve a honlapra. Cseke Péterrel beszélünk arról, hogy a belpolitikai őszünk, illetve évvégénk heves küzdelmei előtt hogyan néz ki honi közéletünk. Köszönöm Péter, hogy itt vagy. Mi az, ami az enyhén lagymatag nyári periódusra azért mégiscsak két-három mondatban jellemző, mint egy ilyen felvezetőkör, hogy sejteti, hogy lesznek itt még izgalmas momentumok is.
Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És a felvezetődben említett tájképről jutott eszembe, hogy nemrégiben jöttem haza a tengerről, és ezúttal autóval jutottunk el a lányommal, ismerősök vittek, tehát volt alkalmam a Románia tájképét megszemlélni, legalábbis azon az útvonalon. Akkor nyílt meg frissen az Oltvölgyén az országút, és nyilván, amikor az ember tengerre készül, nyaral, akkor megpróbál kikapcsolódni, elszakadni a mindennapoktól, politikától, aztán pláne, és nyilván nagyon feltűnt az, hogy a tengerpartig, Konstancáig, hát nem számoltam ugyan, de legalább olyan 50 óriás plakátot láttam Nikolajcsuk megjelenése előtt álló könyvéről, tehát ez egy katona az ország szolgálatában című, ha jól értettem, még meg nem jelent könyvről van szó, és pont azokban a napokban hát robbant az a botrány, bár én azt nem nevezném annyira botrányosnak, mint hogy sokan kezelik, amit a snoop.ro tényfeltáró portál írt meg.
Hogy mennyibe került,
hogy mennyibe került a Nemzeti Liberális Pártnak ez a, hát ez a gyakorlatilag egy kampány, plakát kampány. Novemberig az elnökválasztási kampány kezdetéig 4 millió eurót szállna Pénélő az elnökének a népszerűsítésére, pontosan a könyvének a népszerűsítésére, de egyértelmű, hogy ez egy választási plakát kampány. Azóta az is kiderült, hogy az ötlet nem is túl eredeti.
Igen, a Kacavincs is rászállt a címlapjával. Nem eredeti, folytasd, mert hogy a jelenlegi cseh elnök, aki szintén ex-katona, szintén így startolt el a kampányával.
Pontosan, és Petro Pavel cseh elnök, aki szintén vezérkari főnök volt egyébként, mint Csuk, ő januárban nyerte meg a választásokat, neki is volt egy könyve a választási kampányra időzítve, azt hiszem, hogy Frontvonalban talán ez volt a cím, lényegtelen, de...
Mint ahogy Johannisnak is azért közbetűzöm, hogy a Pászku Pász, az tulajdonképpen az indulás már megvolt, de ott nagyon az elején volt ez a könyv lanszálás.
Mindenesetre kíváncsi vagyok, várom azt a könyvet, hogy lássam, megértsem, hogy hogyan látja ez az ember a világot. Hát, ha kiderül belőle, nem vagyok benne. Biztos már, ha jól értettem, ez egyfajta életrajzi könyv. Azt vonzolgatja, hogy karrierje hogyan
civilesedett,
polgáriasult el a katonai pálya. Utána ami egy ragyogó katonai pálya volt, ezt mai napig szerintem senki sem tagadja, csak a nagyon rossz nyelv. Jó, de ez visszarángatott a politikába, tehát nem mondhatni, voltak olyan események, és pont a snoop.ro cikke volt a trigger, ami a kirobbantója tulajdonképpen egy belpolitikai konfliktusnak a már jól ismert Pantelimon ügy mellett. Tehát a Pantelimon ügy, ugye nem tudom, hogy volt-e a műsorban külön ez részletesen elemezve.
Mivel én is szabadsága voltam, nem tárgyaltuk értemben.
Hát arról a bukaresti kórházról van szó, ahol rejtélyes körülmények között ugye tavasszal elhunyt egy hét alatt 20 beteg, ami a már akkor nagy hullámokat vert, és nyilván rettenetes gyanús volt. A következő mozzanata az volt, hogy az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete semmilyen szabálytalanságot nem talált, az orvoskamara is kiküldte a fegyelmi bizottságát. És nem is úgy elaludni látszott ez az ügy. Tehát, hogy a Pantelimon kórházban, Szent Pantelimon sürgősségi kórházban nem történt semmi, nincs semmi látnivaló. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az ügyészeket azért nyugtalanították ezek a gyanús adatok, és akkor ugye van két orvos, aki jelenleg előzetes letartóztatásban várja, hogy bíróság elé küldjék őket.
Van-e valami hasonlóság, vagy erőltetett a párhuzama a Gabriela Firjához köthető Agmenház botránnyal? Mert hogy itt mind a kettő egy ilyen ellátórendszer krízisről szólna, vagy annak a margójára hát,
akár hát ágítjuk a kört, a román állam működésére is szól voltak éppen, mert hogy volt ugye az elmúlt egy évben, hát kereken egy éve volt a Dojmáji tragédia, pont Dojmájon töltöttünk egy hetet családomba, amikor ugye két ártatlan fiatal ütött el egy bedrogozott sofőr, ami nyilván túllépte bűncselekmény szintjét olyan értelemben, hogy rámutatott rendszer szintű hiányosságra, emlékez vissza, hogy akkor derült ki, hogy milyen kevés drogteszt van.
És hogy úgy tesztelték, hogy végül szabadon
engedték. Igen, engedték, mennyire igen. Lazán kezelik a rendőrök ezeket az ellenőrzéseket, és a többi. Ez akkor hangzott el a belügyminiszter, aki most is.
Ugyanaz,
Katalin Predújú, azóta elhíresült mondata, hogy elvesztettük a ez a drogozásra értette, nem nyilván nem a közlekedési balesetekre, elvesztettük a csatát a bűnözőkkel szemben, tehát tehetetlenül széttárta a karját, mert ugye akkor a drogfogyasztás lett hirtelen nagy probléma. Tehát mondom, ezek mind túllépték ezeket az egyedi vagy eseti jellegüket ezek az ügyek.
És hát az igazságszolgáltatásnak sem tesz jót, hogy ezt az ügyet még mindig most állítólag a végső fázisban van egy évre rá.
Igen, és ott ugye most ezért is érdemes egy kicsit ezen még ezen az évfordulón túl ezt felidézni, mi történt akkor, mert hogy túl sok fej akkor tudtommal nem hullott a Dojmáji ügy miatt, de a Konstanca megyei rendőrparancsnok távozott a tisztségéből, ahhoz, hogy éppen a napokban derüljön ki, hogy áthelyezték a külügyhöz rejtélyes körülmények között, és kinevezték pakisztáni konzulnak. Tehát tulajdonképpen...
Eldugták.
Hát lehet úgy is nevezni, de azért most én nem vagyok tisztában, azt tudom, hogy a diplomáciában a fizetések azért nagyon szépek, főleg, hogyha küldetést kapsz. De én
hát Pakisztánban a klíma és a biztonság azért nem föltétlenül az előnye egy ilyen külképviseleti
nyilván,
posztnak.
De akkor is a sajtó ezt felfele buktatásnak értelmezte, tehát az az ember, aki gyakorlatilag beismerte, hogy részese volt ennek a tragédiánk, az ő beosztottjai végezték hanyagul a munkájukat. Gyakorlatilag a rendszer, a kormánypártok felfele buktatták. Ez még nyilván ennek még lesznek hullámai, meg hát talán kiderül, hogy mi indokolt ennek az embernek a felfele buktatását. De az egész, ez a Krevédia ügy, az a robbanás.
Hát belügyből még távoztak ilyen megyei főnökök hirtelen, tehát nem ez az egyedi eset, különböző nyilván. Okokból.
Vagy hogy ciklik történnek olyan események Romániában, amelyek megmutatják a román állam, nem mondjam azt, hogy működésképtelenségét, hanem a gyenge pontjait, az intézmények működésének a gyengeségeit. Ha már elhíresült mondatokról beszélünk, és tulajdonképpen ez a tragédia sorozat, mert amiben illik akár ez a Pantelimon ügy is, nagyon látványosan azt hiszem konstancai kórháztűzzel kezdődött, nem tudom, hogy emlékszel-e, amikor maga Klaus Johannis jelentette ki, hogy ez az ügy is azt bizonyítja, hogy a román állam képtelen ellátni az alapvető feladatait, tehát hogy óvja a polgárai biztonságát. Most ugyanezt történt az egészségügyben, ugyanezt történt ebben a fővárosi kórházban, ahol ugye semmi garancia nincs, így csapódhat le a közleményeménybe, hogyha bekerülsz az intenzív osztályra, akkor élve kerülsz ki onnan, mert a román állam képtelen gondoskodni. Nyilván, tehát ezt a kért érdemes tágítani, mert erről is szól. Csak ugye Romániában megszoktuk már, hogy ha vannak is következményei egy-egy ilyen történetnek, csak fellángol egy vita, akkor a döntéshozók hirtelen összekapkodják magukat, és fűtfát megígérnek, és hoznak septében néhány intézkedést.
Amikről kiderül menet közben, hogy nem életszerűek, vagy
alkalmazhatatlanok, vagy kiátszhatók. Krevédia ügyben emlékszem, ugye, amikor felrobbant az a folyékony gáz ciszterna tartály, akkor utána tüzetes ellenőrzéseket rendeltek el, vagy akár a kollektív ügyet is felidézhetjük, menjünk távolabb, ahol szintén a katasztrófa védelem nagyon szigorított a tűzvédelmi szabályokon, hogy utólag aztán újra kiderüljönnek, hogy rengeteg tűzvédelmi engedély nélküli, akár közintézmény, iskola is működik. Tehát ez ugye, de hát Romániában ez egy megszokott dolog, és valahogy úgy szemet tudjunk. Van ez a híres román mondás, amit én nehezen tudnék magyarra lefordítani, hogy Láska Merges Jásám.
Lássuk, hogy megyünk tovább.
Politika, igen, ugye a kérdés.
Johanniszt említetted, ugye Johannisnak volt egy próbálkozása, vagy legalábbis egy NATO főtitkári ambíciója, amit nem rejtett véka alá. Ez nem jött be. Úgy néz ki, hogy az uniós biztosi jelölés sem az ő személyéről szól. Ergo visszaszorul, illetve hát az a forgatókönyv, amit a liberálisok kitaláltak, hogy mandátuma előtt távozik pontosan egy ilyen jellegű tisztség átvétele miatt, és ezáltal csak, mint szenátus elnök az államban a ugye harmadik, legfontosabb tisztség, ő helyettesíti törvény szerint, és reflektorfénybe kerül, szóval ez a narratíva, ez nem bizonyult valósnak, illetve véghez vihetőnek. Kérdés ugye, amire utaltál, hogy a kötet tud-e valamit helyettesíteni, vagy egyáltalán csak újabb poénoknak lesz a forrása. Azt látni, hogy Nikolaj Csuka járja az országot, tehát nem csak a pannók, hanem maga a személy is azért ellátogat, és van egyfajta belső kalendárium. Azt is érzékeljük, hogy helyezkedések vannak, tehát hogy a liberálisok mintha nyitnának mindenféle PCD ellenes alakulat fele, és hát azt is látjuk, hogy miközben, tehát udvarlások vannak, miközben ugye a Pénélé udvarról az USZERÉ-nek, a PMP-nek, az Orbán-féle liberális frakciónak, a PCD meg udvarról Csolákunak, hogy vegye már fel azt a vértezetet, és vállalja el az elnökjelölti funkciót.
Igen, de rögzítsünk két dolgot, ugye az elmúlt hetekben történt, és szerintem politikai szempontból jelentős mozzanat. Az egyiket említetted, a liberálisok némileg váratlanul, de nyilván a politikai logika alapján ez egyáltalán nem volt meglepetés, bejelentették, hogy keresik a kapcsolatot a jobb oldallal. Nyilván államfőválasztás perspektívájában egyetlen esélye Nikolaj Csukának, ha bejut a második fordulóba győzni, hogyha a teljes jobb oldal, vagyis ahogy te mondtad, a PCD ellenes elők sorakoznak mögé. Ezt követte ez a Pénélés óriás plakát ügy, ami mondom, szerintem távolosan olyan botrányos, legalábbis az én szempontomból, inkább, ahogy Krin Antonescu fogalmazott, erre még visszatérünk, nevetséges, amit követte a Pantelimon ügy. És akkor az történt voltak éppen, hogy a Pénélé, ez a kórházbotrány,
áttolódott a figyelem.
Igen, ő nyilván a PCD-sekre hárították a felelősséget ebben az ügyben. Azzal vádolták meg a miniszterelnököt, hogy a PCD-s egészségügyi minisztert Alexandru Rafilának falaznak. Csoláku nem volt hajlandó leváltani, Rafila nem volt hajlandó lemondani, és akkor Csoláku meg ezzel az óriás plakát meg a könyv kapcsán ironizál, de egy tény, hogy a feszültségek, tehát én tényleg nem tapasztaltam rég akkor a feszültséget a koalícióban, mint volt olyan 10 napja.
De azért még mindig van egyfajta kontroll a felekben azért, nem? Én azt érzékelem, tehát ezek a csatározásról beszéltem, ezek ilyen előportyázások, ilyen kis, hát...
Persze, de most már kampánylogika szerint működnek a kormánypártok is, ami óhatatlanul kikezdi a koalíciót. Lesznek ennél sokkal súlyosabb témák
is. Én csak azért utaltam erre, Péter, hogy nem teljes mellszélességgel feszülnek egymásnak, mert hogy valahol gyanítom, mindketten azért felmérik, hogy lesz egy decemberi pillanat, amikor össze kell rakni egy működőképes kormányképletet.
Jó, erre még visszatérnék, csak ahogy ezt akartam egy kicsit bővebben kifejteni, amiben belekezdtél, hogy a pártok elkezdték a tényleg nagyon fontos választások előtti helyezkedést. A USZERÉ-vel kezdem olyan értelem, nem a fontossági sorrendben, az USZERÉ most kihasználja azt a lendületet, azt a frissességet, amit az újonnan választott elnöke ad. Elena Laskonit jobban mérik, mind a pártját. Ő azt hiszem az egyetlen politikus most Romániában, vagy pártelnök, akinek a népszerűsége nagyobb, mint maga a párt. Ez nyilván az államfőválasztás perspektívájában ez nagyon kecsegtető. A nacionalistáknak ugye volt egy kudarcba fulladt próbálkozásuk az egyeztetésekre. Diana Sosak, a kisebbik szuverenista párt kezdeményezett egyeztetéseket Giorgio Simeonékkal, az AU-ral, ezek kudarcba fulladtak, szokásos módon szinte botrányosan. Simeon nem jelent meg a Sosák által kezdeményezett találkozón személyesen, hanem két képviselőt küldött, egy EP képviselőt, a pártnak két emberét, és akkor emiatt Sosák felháborodott. És akkor elkezdődtek az utólagos mocskolódások, sárdobálások. Ezek arra mutatnak, hogy mivel egészen magasan mérik mindkettejüket, sőt, én amilyen felmérés láttam, Sosák jobban áll az államfőválasztások előtt, mint Simeon. És nem igazán látom az esélyét annak, hogy ezek összefognak, mert nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy ki legyen a közös államfőjelölt. Nyilván két olyan ember vezeti ezt a pártot.
Volt egy olyan ötlet is, illetve hát láttam és fel is kaptam a fejem, hogy az lenne a nyerő, ha ők ketten megegyeznének egy harmadik jelöltben, akit közösen támogatnának.
Igen, ennek sem látom még, de még messze vannak a választások, de én ennek sem látom. Kérten azt az embert akkor is fel kell építeni, most nem tudom, ki tudnának kitalálni, de jó, úgy mikor is november 24-én van ugye az első forduló, van idő. És akkor a Nemzeti Liberális Párt, amelyik már tavaly ősszel, hogyha emlékszel, Nikolai Csuk kiállt amellett, hogy önmagunk erejéből, prin noi, önsine, saját lábunkon járva próbálunk politikai eredményeket felmutatni. Ez nagyon hamar befucsolt tavasszal, amikor kiderült, hogy közös listája lesz a liberálisoknak a szociáldemokrátákkal, tehát ez a nagy autonómiája Penélének szerte foszlott, de mi történt? Az történt, hogy most az EP választásokat félretéve a helyhatósági választásokon a liberálisok jól szerepeltek. Szerintem reményen felül. Tehát a politikai szavazatok azok olyan 30% fölöttiek voltak, és azt hiszem talán ebben a műsorban fogalmaztam úgy, hogy addig a helyhatósági választásokig a Penélé túlélésre játszott. Tehát politikai túlélésre játszott azért, hogy minimalizálja a veszteségeit, akkor az volt a tét, ezért is mentek bele abba, vagy akár ők kérték már.
Sorozatosan lefele mérték.
Lefele mérték őket, ezért volt a közös lista az EP választásokon, mert akkor az esetleges kudarc nem lehet annyira személyesíteni, vagy a felelősöket nem lehet senkire sem utogatni, vagy nehezebb. De jól szerepeltek, és ettől most egy jobb szót nem találok erre, vérszemet kaptak a liberálisok, és onnantól kezdve már nyerésre próbálnak játszani. És most az a kérdés, hogy mennyire jó a stratégiájuk, és szinte minden elemző és politikus most Basescu-tól Crin Antonescu-ig azt mondja, hogy ez egy kudarcos taktika, amit a PNL választ, azt, hogy Nikolai Csukát próbálja felépíteni. Egyszerűen azért, mert egyrészt a taktika is rossz, másrészt Csukának a személyisége sem olyan, amelyikre lehet építkezni, amire lehet egy jó kampányt építeni. Távolos sem olyan karizmatikus.
Málika Malter róla.
Távolos sem olyan karizmatikus, mint az a Petr Pavel, hogyha láttál fotót róla,
így van,
már csak
igen,
ránézésre
igen.
is.
Svádájára is.
Van egy katonás kiállása, most nem akarok személyeskedni, lényegtelen, de Nikolaj Csuk nem egy ilyen típusú ember, nyilván azt is elsődlegesen észrevehető, hogy beszélni nem tud koherensen, és a politikus egyik első számú politikusi erény az nyilván a szónoki képesség. Ezt most nem menjünk messzire. Magyar Péter például, ugye az magyarországi politika új csillaga, szerintem emiatt is teljesített jól, mert el tud mondani koherensen egy egész bekezdésnyi szöveget. Tehát ez alapnak kéne, hogy legyen. Hát Ryan Basescu is tudott beszélni, tehát nem egy két diplomás tudós volt, hanem hajós tíz, de beletanult ebbe, bele lett tanult. Tehát elkezdődtek a helyezkedések, a Penélé nyilván előre vetítette a második forduló reményében, hogy számít a többi jobboldali párt segítségére. Be volt harangozva egy Csuk Lasconi találkozó is, mert kikerülhetetlen az USZERÉ, ha Penélé győzni akar az államfőválasztásokon. Ez még nem következett be. Tehát itt tartunk most, pártok helyezkednek, a koalícióban nagyobb hőfokra emelkedtek a feszültségek.
És van itt még egy szeptemberi sláger, amúgy az állam is a gondoskodás fejlét alatt, ez a nyugdíj átszámolás, átkalkulálás, ami mit hozhat, és kinek főleg. Értelemszerűen az éppen kormányzó, vagy kormányfőt adó pártnak elsősorban, és az ő kommunikációjának, hiszen próbálták ezt nagyon úgy eladni, hogy ez a PSD érteme. Mennyire látod ezt voks vonzónak, ezt a történetet?
Hát az...
Tehát azon kívül, hogy stabilizálja a PSD már eleve meglévő nyugdíjas szavazótáborát, bizonytalanokból is átvonzhat. Mit ér még el?
Tehát az egyértelműen egy nagyon erős fegyvertény a PSD számára, hogy ugye a munkaügyi miniszter is szociáldemokrata, a nyugdíjügyet ők tematizálták folyamatosan, tényleg erre a vonatra alig tudott felkapaszkodni a liberális párt, és nyilván beszéltünk már arról, amikor ugye megtörtént a pálfordulás a liberálisoknál, akik ugye tavasszal még egyetértettek abban, hogy szeptemberben legyen államfőválasztás, nagy eséllyel azért is gondolták meg magukat, mert tudták, hogy milyen szavazat szerző ez a nyugdíj emeléses intézkedés. De most ezen túlmenően, lévén, hogy november vége azért szeptembertől már eltávolodik, tehát ez nyilván ennek a hatása halványulhat, szerintem az ősz slágere, és ez túl fog mutatni bármilyen nyugdíj emelésen, meg más szociális intézkedésen, azok a megszorítások lesznek. Ezt nagyon röviden elmondom, hogy a román kormány kénytelen október közepéig talán, de szeptember folyamán, október közepéig legkésőbb, benyújtani az Európai Bizottságnak egy részletes tervet arról, hogy hogyan kívánja a most már alaposan megduzzadt deficitet 7 7 év alatt, ez egy kegyelmi idő, nagyon kivételez is az Európai Bizottság, mert általában 4 év a türelmi idő a stabilitási paktum szerint, amikor egy adott tagállam túlköltekezik, hogy ezt lefaragja. Tehát be kell nyújtani ezt a részletes tervet, aminek óhatatlanul tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kormány ezt a célt megpróbálja elérni. És nyilván itt lehetnek húsba vágó intézkedések is.
De Péter, ezt lehet temporizálni is. Tehát úgy kampányolni, csak tételezem a helyzetet, egy PCD ellenes formációnak, legyen az bármelyik is, hogy íme 27-ben mit fognak, vagy mi fog történni, mert ezt nyújtották be. Én nem hiszem, hogy szívéhez kap a voksoló, és azt mondja, hogy úristen, hát akkor nem szavazok rájuk.
Tehát... De itt a 27 az persze ilyen megnyugtatóan távol.
Tehát arra, de csak itt... azt akarom mondani, hogy lesz gondjuk rá, hogyha 7 éves is, ha most ősszel, októberben is kell beadni, hogy egészen a választásokig, hát legfeljebb csak a preambulum valósuljon meg.
Nyilván, és ahogy nekem egy közgazdász mondta, az Európai Bizottságban is politikusok vannak tulajdonképpen, és általában figyelembe szokták venni azt is, hogy éppen a választások előtt áll egy adott ország, tehát nem tudom, milyen engedmények lesz, számíthat Bukarest ebben a témában, de hogy a helyzet már majd, hogy nem kritikus, az biztos. Ezt nem én mondom, hanem közgazdászok most.
És hogy kampányban úgy érzed, hogy tematizálható ez a vállalás majd, hát most mint itt, támadási
itt,
felület?
Itt, igen, de itt érdekes módon a liberálisok lesznek nehezebb helyzetben. Miért? Mert a pénzügyminiszter Márcsel Bolos, az ő politikusok, és Bolosnak kell kidolgozni ezt a tervet, legalább az ő felelőssége, hogy ezt a tervet benyújtsa Brüsszelnek, és Bolos már panaszkodott is arra, hogy, és vannak feszültségek a miniszterelnök és Bolos között, panaszkodott arra, hogy Márcsel Csolákú megszégyeníti, nevetség, kínos helyzetbe hozza őt a bizottság előtt, ugyanis volt Csolákúnak néhány keresetlen megjegyzése, azt mondta Bolosról, hogy néha bolondságokat beszél, vagy őrültségeket beszél. Most nem tudom, mi volt az apropó, de nyilván, ha a miniszterelnök azt mondja a saját pénzügyminiszteréről, az tényleg hiteltelenítően hat. Tehát most egy bolondat küldesz hozzánk Brüsszelbe egyeztetni nagyon komoly makró gazdasági mutatókról.
Hát azt mondta, hogy néha lehet.
Néha, vagy persze. Igen. De mondom, így is mondod, ezek a szurkapiszkálások, én se hinném, hogy azt a kritikus küszöböt túlépték volna, de az tény, hogy ha már a koalíciós feszültségeknél tartunk, ha valóban Csolákú lesz a PSZ államfőjelöltje, ugye Nikolaj Csuka sem hivatalos már, de ő legalább bejelentette, a PSZ kongresszus az csak szeptemberben lesz, a PSZ kongresszus a most lesz szombaton, akkor az kinkeserves lesz az a néhány hónap a kormányzás szempontjából. Tehát nem vagyok én meggyőződve arról, hogy sikerült kordában tartani az indulatokat, és ennek mindannyian megisszuk a levét, nyilván, hogyha a kormányzás, kormánygépezet akadozik, hogyha politikai csatározásokkal foglalkoznak a miniszterek kormányzás helyett, aminek a jeleit már most nyáron láttuk, csak most nyáron azért más üzemmódban van az ország.
Joanna Csolákú.
Joanna Csolákú, de most én már tavaly is azt mondtam, és fenntartom most is egyébként, és nem csak én mondom nyilván, hogy a Joanna támogatása egy nagyon jó opció lenne a PSZD számára. Tehát azt úgy döntsön szombaton a PSZD kongresszusa, hogy felsorakozik Mircea Joanna független jelölt mögé, tehát nem lép be a pártba Joanna, hivatalosan nem is a PSZD jelöltje Joanna, csak úgy döntenek, hogy őt támogatják. Egyrészt ha ez megtörténne, szerintem abszolút borítékolhatni lehetne Joanna győzelmét. Én már most is majdnem borítékolnám, csak ne menjünk azért annyira előre. És bebiztosítaná, és ez Csolákúnak nyilván érdeke, bebiztosítaná Csolákúnak azt, hogy megőrzi a pártelnöki tisztséget, és megőrzi a miniszterelnöki tisztséget. Miért? Mert nagyon nagy eséllyel a PSZD, borítékolhatóan a PSZD nyeri meg a parlamenti választásokat, nagyon nagy eséllyel a PSZD adja a miniszterelnököt, láthatólag a kormányfői szerepbe jól érzi magát Csolákú, viszont ha elfogadja a jelölést, és ő mérkőzik meg az államfőválasztáson, ott azért az már kicsit kétesélyes. Az igaz, hogy az összes párosításban őt mutatják nyerőnek, kivéve a Joannával való párosításban. Tegyük fel a második fordulában Joanna és Csolákú jut, akkor Joanna elég nagy arányú győzelmet aratna fölötte. Tehát a személyes párharc nem kedvezne, sőt, a korábbi tapasztalatokból kiindulva, ha sikeres a PNL stratégiája mégis, ami nem úgy mutatkozik most, de ha talán beválik, és Csukának sikerülne bejutni a második fordulóba, a jobb oldal valóban mögé áll, Joanna szavazóinak nagy része mögé áll, akkor akár le is győzheti Csolákút. A felmérések szerint Csolákú kis különbséggel megverné Csukát.
Jó, tehát itt azt akartam vázolni, hogyha elvállalja Csoláku a jelölést, vállal egy rizikót. Nehéz felmérni, mekkora ez a rizikó, de elég nagy, mondom a tapasztalatokból kiindulva. PSD még nem nyert a jobb oldal, nem, hogy nem, még nem nyert, az elmúlt 20 évben nem nyert.
Iliescu óta
volt. Iliescu óta nem, képtelen volt, és hiába mutatják erősebbnek Csolákut Csukánál, a második fordulóban tényleg sok minden borul. Hát ezt nagyon jól tudja Csoláku, és ő most a politikai karrierje csúcsán van, egy sikeres pártot vezet, a szakadékból hozta ki a Dragnea korszak után. A PSD-t kormányra vitte, megnyert két választást, ugye most idén, karrierje csúcsán van, és akkor mi történik most? Tehát mi történik most? Ezt én is csak olvasom. Például Basescu, Traian Basescu, aki újabban politikai elemzőnek lépett fel.
Igen, elég aktívvá vált ezen a...
Ugyanúgy Krián Kinátoniszkó is hirtelen felhoz, egy külön történet, de Basescu eddig is rendszeresen meghívják fél évente, három havonta a Hír TV-kbe, és szerintem érdemes megfontolni, amiket mond, mert azért ő tényleg minden hájjal megkent, és sokat látott. Politikus az összes hibájával együtt nyilván. Ő mondta azt, hogy a kijátszik az utolsó pillanatig Csoláku ezzel a bejelentésével, kordánban tartja a PSD-t is, azzal, hogy aztán egy nagy áldozatként mutassa be, hogy igen, hogy látom, hogy más megoldás nincs, elfogadom a jelölést, de rossz nyelvek szerint, te amúgy nyilván Csoláku is járja az országot, sorra találkozik a PSD megyei szervezeteinek elnök vezetőivel, és úgymond garanciákat kér arra vonatkozóan, hogyha netán elbukná az államfő választást, akkor is megmaradhat PSD elnöknek és miniszterelnöknek. Na most, hogy ez a taktikája, ez mennyi, hogy ez tényleg így van egyrészt, nem vennék mérget, mert ez ugye ilyen sajtóértesülés.
Mondjuk azt, hogy van esély arra, hogy életszerűnek tekintsük.
Ez kell, abszolút, tehát mert nincs más megoldás. Nyilván a Jana támogatása, ennek vannak hátulütői, könnyen rásüthető a PSD-re, nem volt képes kitermelni egy életképes, győzni képes jelöltet. A legnagyobb
van olyan,
párt...
Péter, van olyan vélemény, és ez itt hangzott el a tetőteraszon, egy politológus fogalmazta meg, hogy mihelyt a két nagypárt nevesíti a jelöltjeit, és akkor úgy még eléggé úgy nézett ki, hogy a két jelenlegi pártelnök is lesz az államfő jelölt. Drasztikusan fog csökkenni, vagy jelentősen fog csökkenni Johnának a támogatottsága, és hogy bár van ugyan a független jelöltségnek egy aurája, igazándiból a két nagy párt propaganda és szervezeti gépezete tud olyan hatást és eredményt hozni, hogy lényegében ezt a független jelöltbe vetett bizalom töbletet lefaragják. Hogy ellensúlyozzák
legyen. El tudom képzelni. Azért vagyok egyébként egy kicsit zavarban, mert adás előtt keresgéltem a legfrissebb közvéleménykutatásokat, pontosan az államfőválasztás miatt is, és ugyanaz Inscope az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb közvéleménykutató cég havonta szokott közzétenni, minden hónap első hetében az előző havi méréseit. És ez azért jó, mert úgynevezett idősoros felméréseket készít, mindig össze lehet hasonlítani, hogy egy adott politikus vagy párt népszerűsége hogyan hullámzik, és akár lehet bizonyos eseményekhez is kötni és megfigyelni, hogy ezek hogyan befolyásolták a támogatottságukat, de most augusztus elejében biztos ők is júliusban szabadságot vettek ki. Most hülyeskedek, mert szerintem júliusban is készült felmérés, de nincs friss adat.
Nincs friss.
Van kurszadat, vannak össze-vissza a kisebb felmérések, amelyek Zsanát most már letaszították az első helyről, de az Inscope-nál a legfrissebb felmérés az júniusi, amit másfél hónapja tettek közzé, ott még nőtt is Gianna népszerűsége májushoz képest, a Csolákoé meg csökkent. Most várjuk meg az augusztusit, nyilván, ahogy mondani szokás, nem felméréseket kell megnyerni, és az, amit a politológus mondott, abban nagy igazság van. Ugye ez volt a tétje a kormánypártok szempontjából a helyhatóság és az EP választások összevonásának, hogy tudják teljes maximummal bevetni, teljes fokozatba járatni a pártképezetet, az apparátust, az aktivistákat, és főleg ugye az önkormányzati vezetőket. Tehát valóban elképzelhető, hogy a valóság majd, amikor az urnákhoz kell járulni, más mutat, mint a felmérések, de én fenntartom most is, hogy Gianna biztos második fordulós.
A tömbösödés, a választások egymás utánisága, ugye miután kiderült, hogy nem lesz ez szeptemberben, hanem arrébb, az, hogy először van az első etap az államfőválasztásra, közben egy hétre rá vannak a parlamenti választások, majd azt követő héten a második fordulója az elnökválasztásnak. Mennyire pervertálja tulajdonképpen ezt a Vox szándékot? Mennyire fogja a második fordulót valójában befolyásolni? Több rendbéli kételj volt, hogy az összevonások általában nem szerencsések. Ebben az esetben is látok egy elég kemény rizikót.
Itt van egy perverzió, és a perverzió a PSD részéről jön, mert ez egy kompromisszum volt egyébként, amiben a liberálisok most végül is kénytelen voltak belemenni azért, hogy eltávolodjanak szeptembertől. És a perverzió a PSD részéről az, hogy ugye az első fordulóját az államfőválasztásnak, ez az első etap, november 24-én, és ott eldől, hogy...
Hogy ki a döntős,
és hogy ha Csuka nem lesz a döntősök között, akkor, és ezt az elemzők úgy szinte axiomaként kezelik, az nagyon lehúzza majd a pártot az egy héttel később tartandó parlamenti választásokon. Magyarul hirtelen egy vesztes jelölt pártja lesz a PNL-é, és ennek állítólag, várjuk a végét, lesz egy ilyen pszichikai hatása.
De én még arra gondolok, hogy a parlamenti választások eredménye is kihathat a második fordulóra, tehát akár egy szereplőnek. Igen, egy szereplőnek, most nem, tehát vegyük ezt így ideáltipikusan, akár ragadjuk ki a román rögvalóságból most. Ez a képlet bekavar, tehát egyrészt a szavazót is megzavarja, de hogy nem arról fog szólni a tét. Úgy, ahogy az összevont helyhatósági és EU parlamenti választások esetében az uniós értékekről, célokról, elvárásokról, csak éppen ugye a szélén, a keret környékén találkoztunk, mert hogy kőkemény helyhatósági volt, ugyanígy nem tudjuk, hogy most akkor ősszel mire mit fognak rávarni, és hogy fog fityegni.
Na, ezt én sem tudnám megjósolni, milyen taktikát választanak a pártok.
De nem csak, tehát, hogy erre kényszerülnek, hogy valami melanzs legyen, ami viszont, tehát én a választást azt egy eszközként, tehát egy olyan gesztusként tételezem, hogy azért voksolok, hogy valamilyen funkcióba valakit juttassak, felruházzak. Na most, ha egy ilyen kavarodás van, akkor ez a gesztus ennek a koherenciája fog elveszni.
Nem tudom, a választók általában, és ezt nem én mondom, érzelmi alapon szavaznak. Tehát a szavazásnak mindig van egy irracionális jellege is, éppen azért, mert az érzelmek a fő mozgatórugó. Én nem tudom, mert Románia történetében egyébként még tényleg nem volt ilyen, hogy három egymás követő vasárnap legyenek választások. Ha a kérdésed arra is vonatkozott, hogy bele lehet ebbe fáradni, egy biztos,
egyrészt, hogy, igen, ez is
hogy az első elnökválasztás első fordulóján nagy-nagy részvétel várható. Ezt a felmérések legalábbis így jósolják, de a tapasztalat is ezt mutatja. Mindig az államfőválasztásokon volt eddig a legnagyobb a részvétel, az érvényes az első és a második fordulóra is. És mire ugye a harmadszor hívják urnákhoz a polgárokat, akkor mondhatnánk azt, hogy addigra talán elfáradnak, de a második forduló mindig a legizgalmasabb, mert ott akkor élőbe megy a csata, az a tulajdonképpen a végkifejlet ott dől el, tehát annak még nagyobb a tétje, ha úgy tetszik, mint az első fordulónak, ugye? Úgyhogy ez is kedvezhet.
Azzal a különbséggel nem is szusszanhatnak, mert a két forduló között ott lesz a parlamenti választás.
Igen, na hát mondom, hogyha azt a három hetet túléljük, akkor az már egy fegyvertény lesz Románia számára. Mondom, én attól félek, és még visszakanyarodnék a mondani valómhoz, hogy ha Csoláku lesz az államfő jelölt, ami most ugye körvonalazódik, akkor ez a megnehezíti a kormányzást, és belekeveredik a választási kampányba óhatatlanul az az akcióterv, vagy cselekvési terv, amellyel hosszú távon a kormány, vagy a mindenkori kormányok a deficitet le akarják csökkenteni, és ilyen populista elemek vegyülnek, felhígulhatnak egyes nagyon fontos intézkedések. Tehát óhatatlanul ez a kampány bele fog szólni a gazdasági...
Még jön egy kis osztogatás.
Pontosan, és még annyit, hogy én hangosan gondolkozom most, hogy vajon a jövő évi költségvetést, mert ott aztán már kikerülhetetlenek akkor szerintem már ki kell derülnie, hogy lesz áfa emelés, vagy nem. Most ugyanis az elemzők, gazdasági elemzők a legkézenfekvő megoldásnak a román kormány számára, mert tényleg ez a legegyszerűbb, az áfa emelést nevezik, ugyanis Romániában tényleg uniós szinten, uniós összevetésben alacsony az áfa, 19%, aztán Magyarországon 27%, tehát brutális a különbség. Tehát van hova úgymond emelni, De hát az óhatatlanul visszagyűrűzik ugye a polgárokhoz. Nem adót emelsz, nem az ő fizetéséből vonsz le, hogy tetszik, viszont megnöveled az inflációt, megnöveled az árakat. Ezt nem kell sokat magyarázni ezen. De akkor már ki kell derülnie, hogy lesz-e például áfajmelés, és milyen más megszorító intézkedéseket ötölnek ki. Bolosék, és jelzem, mondom, mivel ez a Nemzeti Liberális Párt felelőssége, így a Nemzeti Liberális Párt viszonylag könnyen céltáblájává válhat a PSD-nek, Csolákunak, mint államfőjelöltnek. És feszültségeket okozhat a koalícióban. Az a baj, hogy a PNL önállósága vagy identitása az elmúlt 2,5 évben, amióta együtt kormányoznak a PSD-vel, gyakorlatilag egy dologban merült ki, most a hangzatos szólamokon túl, hogy magunk erejéből, hogy nem engedünk az egységes adókulcsból. Te tudsz igen. valami más?
Az a vörös vonal.
Igen, ez a vörös igen. vonal, és valószínű, hogy ez a szólam ismét elő fog kerülni. Szóval októberben, legkésőbb, mikor ugye kiderülnek, szerintem hamarabb ki fognak derülni ezeknek a tervnek az elemei, ahogy megkezdődik a parlamenti ülésszak, megkezdődik a politikai nagyüzem szeptember közepén, iskolakezdés után, akkor már óhatatlanul kiszivárognak részletek arról, hogy Bolosék hogyan képzelik, hogyan akarják. Itt a tét egyébként az euró bevezetése is. Tehát itt egészen a gazdaság állapota nagyon sok mindent befolyásol, nem csak a választások eredményét, hanem hosszatávon az ország sorsát, például az euró bevezetését, ami most már egyre nagyobb távlatokba tolódik. Most 35-öt emlegetnek elemzők. Nem? Ez egy politikai döntés is, az euró
hát
bevezetése,
igen, de
vannak nagyon erős technikai kritériumai. Ez van ez a konvergencia kritérium. És annak egyik nagyon fontos eleme a költségvetés. Tehát, hogyha 7 év kell a költségvetés deficit leszorítására, annyival minimum tolódik az euró bevezetése is.
Hány hét kell a kongresszusok után a szövetségnek, az RMDS-nek, hogy eldöntse, hogy kit fog jelölni a maga részéről?
Az RMDS-nek ez a történet ráérős.
Jó, csak úgy
most teljesen
elpróbálom
más,
képzelni az őszi.
Tényleg hát 4-5 pártnak nagyon, számára nagyon nagy a tét, az Uszérének is, Sosakáéknak is, Szimioniknak is, Pénélének is, ez egy nagy a tét, mert akár mindegyik lehet második fordulós, kicsit megerőltetjük a számokat, de ugye az RMDS-nél ez nem merül fel. Viszont ha már kampány, és ráadásul ez minden szempontból megkönnyíti az RMDS dolgát, gyakorlatilag a parlamenti választásokkal egy időben lesznek az államfőválasztások anyagi szempontból is, de ha már kampány, azt szerintem tisztessége kell végigcsinálni. Eddig én úgy tapasztaltam, hogy tényleg az RMDS az elnökválasztási kampányokat Frundától, errefele, vagy Markótól tisztességesen végigcsinálták, és az sok energia, pénz is, még mondom akkor is, hogy költséghatékony, hogyha a parlamenti választásokkal együtt zavarják le. Meg hát ott
és
van,
Kelemen Hunor megint.
És ott van Kelemen Hunornak az a, hát nem ígérete, hanem kijelentése, hogy ő többet nem vállalja ezt a szerepet, viszont akárhogy is nézelődünk, nekem információim sincsenek arról, hogy vannak-e alternatív.
De hát a legutóbbi SKT, a kolozsvári, az több ízben üzent az elnök úrnak.
Így van, most igen. Tehát én most gondolom, hogy azóta is győzködik Kelemen Hunort, hogy még egyszer utoljára, vagy nem tudom milyen ígéretekkel szálljon be a ringbe, és csinálja végig. Mondom, nem az a probléma, hogy ha ebbe beleszállsz, akkor ez tisztességesen kell, és nyilván ez nem egy könnyű menet. Én emberileg meg tudom érteni Kelemen Hunort, hogyha ezt a szerepet most már nem akar vállalni, de szerintem nem tudja elkerülni. Ugyahogy tulajdonképpen látjuk Csolákunál, hogy nem igazán, tehát hidd el nekem, hogy Márcsa Csolákúnak egyáltalán nincs ínyére, hogy most államfőjelölt legyen, és rizikózzon. Kelemen Hunor számára a rizikó igen. kisebb, sőt nem, hogy kisebb, összesen mérhető, mert nyilván nagyon jó eredményeket ért el az RMDS a helyhatóság és az EP választásokon. Ez a lendület akárki is tarthat a parlamenti választásokon.
Erre vagyok kíváncsi, Péter, most mind a két esetben, ugye végül is, ha jól szétnézünk a hazai palettán, az idei eddigi választások, ugye a kettő nyertesei, és itt most nem már kommunikációs flikflekkeket kell végezni, hanem azért az adatokat és az eredményeket helyükön kezelni. Ez egyértelműen három formáció, az a PSD, hát nagyságrendben mondom, PSD, PNL, RMDS. Ezt azért így el lehet mondani. Az eddigi két megmérettetés nyertese, úgymond.
Igen, egyértelműen.
Hogyan láttad, vagy hogyan érzékelted mondjuk ebben a három esetben a győzelem menedzsmentet? Mert a vereséget is menedzselni kell, de a nyereséget is valahogy kezelni, megélni, beépíteni, az túl kevés és édes kevés, hogy nem dőlhetünk hátra. Tehát ezzel nem lehet elintézni egy sikeres kampányt és egy jónak mondható eredményt. Valahogy be kell hozni, beljebb kell hozni, fel kell dolgozni, mint a kudarcot is.
Igen, de most, ha mind a három pártra vonatkoztatjuk, a két román párt esetében viszonylag könnyű elintézni. A Pennellénél már említettem is, hogy úgymond...
Ez az önálló útválasztás.
Szárnyakat igen, adott, igen. Felbátorította arra a Pennellét, hogy akkor még jobban előtolja Csukát, hogy jobboldali tárgyalásokat kezdeményezzen, hogy lövögesse a PSD-t most már visszafogottságnak.
Félig vaktöltényekkel.
Igen, vaktöltényekkel, de kevésbé visszafogottan. A PSD-be konszolidálta Márcsa Csolákú hatalmát, be tudta bizonyítani, hogy jó döntés volt, hogy, mert azért voltak ennek ellenzői, hogy a PSD-t kormányra vitte, az ős ellenség liberálisok. De az RMDS-nél én azért esik nehezemre ezt kommentálni, mert van egy részben személyes érintettségem, pontosan a személy magamra vettem bizonyos dolgokat, és sose felejtem el, hogy az első interjújában, Kelemen Hunornak a győzelem éjszakája után, az újságíró azt kérdezte tőle, hogy érez-e elégtételt egy ilyen fényes győzelem után azokkal szemben, akik úgymond az RMDS ellendrukkerei, és akik kétségbe vonták például az etnikai politizálás létjogosultságát, nem tudom, hogy emlékszel arra a vitára, amit kibontakozott. És én egy kicsit hazdüzenetnek is fogtam fel, amit Kelemen Hunor akkor mondott, hogy tud azokról az emberekről, akik az RMDS ellen ügyködnek évek óta, és mivel én is az RMDS egyik kritikusának számítok, egy kicsit hát sértő volt számomra, hogy egy ilyen ellendrukkernek állítsanak be, mikor újságíróként esetleg csak a tévedésekre hívom fel a figyelmet. Ezért mondom, hogy számomra az RMDS győzelmének a tálalása, annak volt egy ilyen nagyon negatív konnotációja, viszont...
Tehát ez egy mondat a diskurzusból.
Persze, egyébként vagyok kíváncsi.
De most nem akarom ezt minimalizálni, csak hogy egy kicsit tágítsuk ezt a történetet. Ez benne van is része, óhatatlanul, de hogy úgy egyébként.
Hát ez egyébként szerintem visszafogott volt, tehát azt nem lehet állítani, hogy éjszakában nyúló ünneplés. Látszott, hogy az RMDS-esek megkönnyebbülnek, mert nem volt...
Péter, nem a pillanat szülte ihletről és harsányságról, visszafogottságról szeretnék itt beszélni, hanem arról, hogy amikor van egy jó eredmény, azt bárhol, sportban, gazdaságban, miért ne, sajtóban is, azt ki szokták elemezni. Hogy miért történt meg, hogy ezt lehessen ismételni, hogy esetleg hol lehet még rajta srófolni, hogy mégis a jó eredmény dacára hol voltak itt-ott.
Ezt nem a nagy nyilvánosság előtt szokták a pártok általában művelni. Azt elemzők viszont elmondták, hogy az a stratégia, hogy az AUR-t kikiáltani, amit román veszélyt, meg hát az AUR-ra áttételesen román veszélyt kiáltani, ez egy nagyon jó működő stratégia volt, nem én mondom, több politikus is elmondta a választások után, és csak az a kérdés merült fel, hogy ezt a fegyvert érdemesebb bevetni majd a parlamenti választásokon is, de működött. Tehát én annyit tudok viszont apropó hátradőlés, mert azért vannak kontaktjaim nyilván, hogy az nem volt hátradőlés, a nyár folyamán, már ezekben a hetekben dolgoznak a parlamenti választási kampányon. Azt tudom biztosan a kampánystábból, hogy sokan nem igazán nyaraltak idén, mert...
Ez egy atipikus esztendő.
Igen. Tehát egyrészt ennek van a logikája, tehát hogyha volt ez a tényleg fényes teljesítmény, akkor ennek a felhajtó erejét nem szabad hagyni elveszni, konszolidálni kell, és én nem most nyilván ezek után én amiatt nem aggódom, hogy a parlamenti választásokon az RMDS ne érné el a küszöböt. És az államfőválasztásról már elmondtuk, hogy nincs tétje, szerintem szintén szeptemberben.
Másként van tétje.
Másként igen. Van tétje, nyilván. Szintén szeptemberben fogja bejelenteni az RMDS, vagy akár személyesen Kelemen Hunor, hogy akkor még egyszer utoljára elvállalja. De ez még egy nyitott történet, tehát ne vegyük mindenre vérget.
Jövő héten vissza is fogunk térni Péter rá, és várunk is vissza ide a tetőteraszra. Biztosan, hogy még a Pennellé kongresszusa után lesz módunk immár a saktáblát, vagy a harcteret, hogyha már csatázással kezdtem a beszélgetést.
Tisztán lesz a kép.
A körvonalakat, a frontvonalakat jobban szemügyre venni. Elébb leszünk jövő héten a PSD kongresszust követően, úgyhogy a hallgatóknak már most beígérhetjük, hogy lesz egy posztkongresszusi tetőteraszunk. Cseke Péter, köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor találkozzunk a hétvégi PSD kongresszus után.
Szép estét kívánok a hallgatóknak.
Akiknek a figyelmet köszönjük. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.